Szeretettel köszöntöm a testvéreket Isten igéjével. Keressétek az Urat, amíg megtalálható, hívjátok segítségül, amíg közel van. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek! Énekelni fogunk. Az organistánkra nézek aggódva, mert attól félek, hogy én ezelőtt hibásan írtam le az énekszámot. A 475. énekre gondoltam elvileg, ugye ott nem az van. Énekelhetjük-e a 475-et? Imádkozzatok és puszbón kérjetek. Köszönjük szépen, és bocsánatot kérek. Tehát 475. ének imádkozzatok, és buzgón kérjetek. Mind a három versével énekeljük ezt az éneket. Imádkozzunk. Dicsőséges mennyei édesatyánk, köszönjük, hogy te magad buzdítasz minket igédben arra, hogy mi jöhetünk zörgetni, keresni, kérni te nálad. Szabad imádkoznunk, szabad keresnünk a te igazságodat, azért, mert te kerestél mindenek előtt bennünket. Áldunk téged, hogy ez ma este is így van. Köszönjük, hogy eljöhettünk. Senki nem tiltotta, senki nem akarta megakadályozni, és hogyha a mi ellenségünk mégis akadályokat gördített ezelé, azt te elhárítottad, és itt lehetünk. Köszönjük, Urunk, hogy lélekben is ugyanennyire támogatsz minket, engedett, hogy figyeljünk, engedett, hogy kívül hagyjuk innen azt, ami bennünk szokott zakatolni, akár aggodalmak, akár gondok, akár terveink, vagy bármilyen dolgaink. Segíts most letenni valóban, és segíts előtted megnyitni a szívünket. És kérünk, Urunk, alázattal, hogy az emberi szót te tedd eszközöddé most is. Hadd történjen meg az a csoda, hogy te beszélsz hozzánk, és köszönjük, hogy jól tudod, mire van szükségünk. Azt is tudod, miben kell a mi gondolkodásunknak megváltoznia, azt is tudod, mit kell elengednünk, letennünk, megvallanunk előtted, azt is tudod, hogy mit kell meghallanunk, amit nem mertünk eddig elhinni. Köszönjük, hogy Te cselekvő Istenünk vagy. Hadd tapasztaljuk ezt. És kérünk azért, hogy a Te igédnek legyen mélysége, legyen fontossága, üzenete mindannyiunk számára. Szeretnénk innen úgy hazamenni, mint aki betöltekezett, jól lakott, mint akinek van ereje, tőled való ereje. Köszönjük, hogy ezért küldted az Úr Jézus Krisztust, ezért adtad oda, és várod a mi életünket. Amen. Folytatjuk a tegnap este megkezdett fejezetet a Bibliából. A Cselekedetek könyve 16. fejezetét olvassuk tovább. Megint csak néhány mondatot olvasok majd belőle. A 16. fejezet 11. versétől a 15. versig szól hozzánk Isten igéje. Cselekedetek könyve 16. fejezet 11. versétől. Elhajóztunk tehát Tróászból, egyenesen Szamotrakéba mentünk, másnap pedig Neápoliszba. Onnan pedig Filippibe, amely Makedónia vidékének első városa, római település volt. Szombaton kimentünk a városkapunk kívülre egy folyó mellé, ahol tudomásunk szerint imádkozni szoktak. Leültünk, és szóltunk az egybegyűlt asszonyokhoz. Hallgatott minket egy Lídia nevű istenfélő asszony, egy Tiatírából való bíborárus is, akinek az Úr megnyitotta a szívét, hogy figyeljen arra, amit Pál mond. Amikor pedig házanépével együtt megkeresztelkedett, azt kérte, ha úgy látjátok, hogy az Úr híve vagyok, jöjjetek, szálljatok meg a házamban, és kérleld bennünket. Akik tegnap este együtt lehettünk, láttuk ennek a történetnek az indulását, azzal kezdődik, hogy az Úr Jézusnak nagyobb tervei vannak, és más időzítése van, mint az ő eszközeinek, szolgáinak. Az Úr Jézus gondoskodott arról, hogy Pál ne tudja a saját jól felépített terveit megvalósítani, máshova küldte, máshova taszigálta finoman, mindenféle változatos eszközökkel, egészen amíg Pál és munkatársai meg nem értik, hogy át kell kelniük egy tengeren, át kell jönniük a mai földrajzi fogalmaink szerint egy másik kontinensre, Ázsiából Európába, persze akkor még nem így nevezték, Makedónia tartományára, a római birodalmon belül, mert ott egészen új, számukra addig ismeretlen területen hirdetniük kell Jézus Krisztus igéjét. Tegnap az a mondat volt az ige hirdetés középpontjában, amit ebből a látomásból ők megértenek, jöjj és légy a segítségünkre. Jelképes értelemben egy ott lakó férfi mondta ezt, az ott lakó emberek, városok, falvak, országok és a jövendő országok nevében, mondta Isten munkásainak, tulajdonképpen az Isten evangéliumának szólt ez a segélykérés. Jöjj és légy a segítségünkre, és tegnap igyekeztünk végigkövetni saját magunkra nézve is, mennyire a mi mondatunk ez. Aki segíteni tud rajtunk, és amivel segíteni lehet rajtunk, hogy az életünk maradandó legyen, hogy az életünk biztos alapokon legyen, az ugyanúgy, ahogy akkor is, Jézus Krisztus evangéliuma. Talán dolgozott bennünk ez a mondat, talán az imádságunkban szerepelt, vagy magunkkal is hoztuk, talán elmondtuk Istennek mindazt, ami a mi életünkben konkrétum. Jöjj és légy a segítségemre, ezért vagy azért, ebben vagy abban. Jó, hogyha így tettünk, ez is az ő szent lelke munkája. Ma pedig látjuk ennek a történetnek a folytatását, Jézus Krisztus megkezdi a világ hódító terveinek az újabb fejezetét, el fog terjedni abban a tartományban is, később ezen a földrészen is az ő igéje. Hol és hogyan kezdi? Mi lenne a méltó, a nagy műhöz illő kezdet, amire érdemes emlékezni, és amit talán lehetne ünnepelni? Azt hiszem, mi emberek biztosan nem úgy képzelnénk, ahogy a valóságban történt. Nem Filippiben, a kormányzó fogadó termeiben kezdte el Pál a munkát, nem a fórumon, nem a zsinagógában, mint ahogy sok más városban már láttuk, hogy mindig a zsinagógában szereti kezdeni, ha valahova újonnan érkezik. Filippiben nem volt zsinagóga, nem is egy tekintélyes előjáró házában, még csak nem is házban, sőt, a városkapun kívül, egy folyóparton, talán ott, ahol az asszonyok mosni szoktak, és nincsenek is ott férfiak, és egyre hüledezett, főleg az ókori olvasó, tőlünk ez már távolabb áll, de mi az, hogy nincsenek ott férfiak? Hát akkor Pál mégis kivel beszél ilyen fontos dolgokról? Az Úr Jézus feltámadása, a hit lényege, a világ mindenség urának a megváltó terve, kivel és hogyan fogja megbeszélni először Filippiben? Úgy olvassuk, hogy van ott néhány Isten kereső asszony, akik kiszoktak járni a városkapunk kívül, és szombatonként imádkozni szoktak. Ez elég Istennek? Hogy lesz ebből világmissziós nagy történet? Egy-két asszony. Úgy látjuk, hogy ez elég Istennek. Isten terveinek éppen elég, hogyha van valahol egy-két ember, vagy férfi, vagy asszony, ő neki teljesen mindegy, egy-két őszintén őt kereső ember, akik még nem tudják a lényeget, akik még nem ismerik őt nagyon közelről, akik még semmit nem tettek az Istenért, akik még semmit nem mutattak fel, egyszerűen csak éhesek és szomjasak az ő igazságára. És néhány nagyon egyszerű lépést megtesznek. Ez elég Jézus Krisztusnak ahhoz, hogy elkezdje ott a munkáját. Ugye az, hogy Filippiben zsinagóga legyen, ahhoz kellett volna legalább 10 hívő férfi. És úgy látszik, hogy nem volt 10 nagykorú hívő zsidó férfi. Pál, ha a régi beidegződés szerint gondolkozik, mondhatta volna azt, és érthető is lenne, hogy hát itt teljesen lehetetlen, menjünk tovább. Keressünk egy olyan várost, ami kevésbé vonalas, ami kevésbé ellenséges, ugye Filippi, római kolónia Görögország területén, a császár a veterán, kiszolgált légionáriusokat telepítette le ilyen kolóniákban. Én annak idején évekig laktam gyerekkoromban és serdülőkoromban a Káposztás-Megyeri lakótelepen. Nem tudom, van-e, aki ismeri. A szocializmus egyik utolsó nagy vívmánya volt Magyarországon ez a lakótelep. 40 ezer embert telepítettek oda a Szél Rózsa minden irányából panelházakba, és voltak egész negyedei a lakótelepnek, ahol csak katonatiszt és rendőrtiszt házak voltak. Egy meglehetősen érdekes, egyféle vagy egysíkú közegnek tűnt ott a légkör sokáig. Azt hiszem, hogy már azóta ott is változott sok minden. De valahogy így tudom, illetve még így ebből tudnám elképzelni Filippit. Csupa veterán római légionárius és az ő családjuk. Nagyon tiszteletben tartják a római vallást, a római jogot, mindazt, ami Rómához köti őket. Ez a vallásuk igazából. Ott nincsen zsinagóga, véletlenül se. Ott nincs helye zsinagógának. És Pál nem ijed meg, nem megy tovább, és nem is ül le egy helyben a szállásán, hogy várja a sült galambot, hát, hogyha Isten készít majd valamilyen találkozást, beszélgetést, megkeresi azokat, akik mégiscsak legalább egy icipici lépést tettek már Isten felé. Kik azok? A keresők. Ez a néhány asszony, akik kiszoktak járni a városon kívül minden szombaton a folyópartra, nincs is fedett Isten tiszteleti helyük, talán eszükbe se jutott, hogy kellene, vagy lehetne, minek is. Ők csak egyen-ketten vannak, és megosztják egymással az imádságukat. Milyen lehetett az ő életük? Nyilván van közöttük, akinek volt férje. A férje nincs ott. Nem tudja meggyőzni a férjét. A férje talán nem is tudja, hogy ő hova jár szombat délelőttönként. Talán nem is engedné. Hiszen itt vannak nekünk a rendes isteneink, Zeus és a többiek. Mit keresel te ott? Na de ez a néhány asszony jól tudta, hogy mit keres ott. Ők nem tudják komolyan venni semmelyik bálvány kultuszt, amelyik körülöttük dívik. Nem tudják kielégítőnek tartani a lelkük számára azt, ami Róma erősen átpolitizált vallása. Nem talál a lelkük nyugalmat és valódi táplálékot abban, ami őket ott körülveszi. Emberek, akik a hősiességben hisznek, akik magukban hisznek, akik régi levitézlet istenek kultuszát dédelgetik, és megtöltik egy csomó undorító emberi szándékkal, és emberi kivetítésekkel, és nem elég nekik az üres vallásosság sem, és nem nyugosznak bele abba, hogy hagyjad, ne agyalj rajta, itt vagyunk mi, itt vannak a gyerekek, itt a pénz, itt a munka, miért kell neked ennél több? Bizony nekik kell ennél több. Szeretnék tudni, hogy hol van az életük a helyén. Szeretnék tudni, hogy mi lesz a halál után. Szeretnék tudni, hogy ha tele vagyunk jó szándékokkal és törekvésekkel, akkor miért nem sikerül mégis úgy élnünk, ahogy kellene? Akkor hogyan lehetne? Ki segít ebben? És ki van mellettem, amikor én magányos vagyok? És amikor mindenkiben csalódom, és nem bízhatok igazán másik emberben, sőt, talán magamban se, akkor van még valami esély. Ki van a láthatár mögött? Ki van az én életem mögött? És ezeket a kérdéseket fogalmazgatják, keresgélik saját maguknak, és nem tudom honnan, valahonnan hallottak a zsidók istenéről, aki egész más, mint a többi isten. Láthatatlan. Nincsen bálványszobra, nem kell neki különféle áldozatokat bemutatni úgy, ahogy a római oltárokon szokás. Egész mást kíván, és egész mást ígér. Egy láthatatlan Isten, aki igazságos, aki szeret, aki nem személyválogató, aki mindenre akar választ adni. És ezek az asszonyok elkezdik megosztani az ő keresésüket, az ő gondolkodásukat, az ő kezdődő imádságaikat egymással is. Testvérek, ki fontos Istennek? Ez a hetünk címe. Én nem ismerem az itt levő gyülekezetet, de úgy sejtem, hogy talán nem lehetetlen, hogy itt is vannak ilyen asszonyok vagy férfiak. Évek óta hitben élsz, és nem tudod meggyőzni a férjedet, feleségedet. Egyedül vagy talán ezzel a családban. És neki mindenféle más értékei és érvei vannak, már nem is érdemes erről vitatkozni, és nem is kerül ez már nagyon szóba otthon. Esetleg a házastárs csendesen eltűri, hogy ide jöjjünk, lenézően, viselkedik, elnézően viselkedik, milyen közel van néha a kettő egymáshoz. És mit csináljak, hogy feszüljek meg, hogy őt Isten hitre térítsem. Hogyan magyarázhatnám el neki, hogy veszélyben van, hogy így nem lesz jó, ha így folytatódik az élete. Ő ezt hárítja. Milyen érvel győzhetném meg? És jól ismerjük az igét, hogy a ti feleségek csendes szelídséggel viselkedjetek otthon, hogy a maga viseletünk a férjeket meggyőzze szavak nélkül is, és valaki évek óta hűségesen teszi ezt, nem látja az eredményt. Testvérek, ott vannak a mi társaink, akár férfiak, akár asszonyok vagyunk így. Ott van ez a néhány asszony, ugyanebben a cipőben, ugyanott Filippi folyópartján. Kijárnak, szinte lopva, szinte titokban, szombatonként. Isten azt állítja ebben az igében, hogy neki nagyon fontos ez a néhány asszony. Ő neki a munkája kezdő pontján szüksége van ezekre az emberekre. Erre a folyópartra és erre a néhány kis imádságra. Az Úr ismeri őket, és ismer minket. És hogyha valakire esetleg véletlen igaz volt, én nem tudom, néhány szó abból, amit az előbb mondtam, akkor vegye komolyan, hogy ő neki is üzeni most Isten azt, ami az egész hetünk tartalma. Az Úrnak fontos az ő munkájához a te személyed, a te családod, a te mostani állapotod is. Mi történik Lídiával ebben a történetben és a társaival? Istennek fontos Lídia, mint kereső, az Istent kereső, az igazságot kereső asszony. Aztán fontos Istennek a következő lépés, az, hogy Lídia az igére figyelő asszony, és harmadszor pedig Istennek ugyanilyen fontos, hogy Lídiából legyen engedelmeskedő asszony. A kereső, az igére figyelő, az engedelmeskedő. Ugyanannak az útnak három lépése, nagyon közel egymáshoz. Mégis külön-külön szeretnék egy kicsit beszélni róluk, néhány mondatot mindegyikről. Ugye először kereső Istent, a zsidók Istenét, ő nem zsidó, úgy látjuk a történetből. Isten félő, ez a műszó a görögben azt jelenti, hogy a zsidók Istenéről hallott, és akarja őt elfogadni. És eszünkbe juthat róla Jakab leveléből az a mondat, hogy közeledjetek az Istenhez, és ő közeledni fog hozzátok. Aki közülünk esetleg vizuális típus, elképzelhetjük a lelki szemeink előtt ezt a mondatot, akár egy folyamatban is. Itt vagyok én, a kis ember, ott van a másik oldalon a hatalmas Isten. Azt mondja Jakab levele, közel egy Isten, tegyél egy lépést, én teszek egy lépést, aztán Isten is tesz egy lépést. Kicsit más az aránya a kettőnek. Ezt ígéri ez a mondat. Közel egy Istenhez, a magad módján, ahogy tudsz, ahogy most tudsz, és közeledni fog hozzád. Mit tehet egy kereső? Talán leegyszerűsítem, de hadd emeljek csak ki két dolgot. Egyrészt az első, amit tehet, hogy nem nyugszik. Testvérek, én nem tudom, van-e itt közöttünk, remélem, hogy vannak közöttünk keresők, olyanok, akik még nem döntöttek az Úr Jézus mellett, akik még talán nem is mindig tudják, hogy miről beszél a lelkész, vagy miről beszélnek a többiek. Vannak, akik itt is, másutt is keresik azt az igazságot, ami maradandó, ami valódi, amiben nem csalódunk. Hogyha vannak ilyenek, nekik üzeni az Isten igéje. Az első, amit egy kereső tehet, az, hogy nem nyugszik. Nem nyugszik bele abba, hogyha hiányérzete van. Kevés a kézzel fogható világ, kevés az, amivel mások megpróbálják egyszerű dolgokkal megnyugtatni magukat, elterelni saját figyelmüket az élet legnehezebb kérdéseiről, hogyha lelkileg éhes vagyok, hogyha több kell, mint a kézzel fogható, hogyha olyan kérdéseim vannak, amiket nem tudok egyszerűen gyorsan megválaszolni, mitől lesz helyén az életem, mi az igazi értelme, mi az igazi célja, mit akarok hosszú távon, hogyha ilyen nyugtalanító dolgok merülnek fel, akkor ne féljünk ettől. Ne meneküljünk ebből az állapotból. Ne nyugtassuk meg magunkat hamis pótszerekkel. Én sajnos sokszor láttam azt, hogy valakiben feltámadnak ezek a jó kérdések, és egy ideig nagyon foglalkoztatják, aztán úgy gondolja, hogy ezekre más se találja meg a választ, más is kibírja valahogy, egyébként is itt vannak a napi feladatok, a napi gondok, inkább azokra figyelek, a többit meg hagyom az álmodozóknak, az idealistáknak, vagy a fiataloknak, vagy éppen a nagyon öregeknek. Majd, ha öreg leszek, megint foglalkozom ezekkel. Sokféle változata van, halálos veszély, hogyha az ember megnyugtatja magát egy ilyen keresésben. Az első, amit Lídia tesz, és a társai néhányan, hogy nem nyugszanak. Ők bizony kijárnak a folyópartra szombatonként. Nem is zsidók. Nem, de keresik azt az Istent, akinek van egy szent napja, és azt mondja, hogy ez a nap az enyém. És van egy üzenete, egy könyv, akkor még csak az Ószövetség. És talán annak egy részét ismerik, talán csak hallomásból. Talán semmi, egy lap Biblia sincs a kezükben, ki tudja. De amit tudnak, az arra éppen elég, hogy többet akarnak tudni erről az Istenről. És a másik, amit egy kereső tehet, nagyon egyszerű, túl egyszerű dolgokat mondok, attól félek, de mégis ezt bízza ránk most Isten igéje, oda megy, ahol a lehető legjobb hatások érhetik. Ugye ezzel nem mondtam semmi újat, és az az érzésem, hogy néha mégis nehéz nekünk következetesnek lenni ebben, hogyha én Isten igazságát keresem, az életem legnagyobb kérdéseire a választ keresem, akkor, amíg nincs más, egyszerűen menjek oda, ahol a lehető legjobb hatások érhetnek. Ha azt akarom, hogy valami vízes legyen, a legjobb, ha vízbe teszem. Ha azt akarom, hogy valami meleg legyen, a legjobb, ha a tűz közelébe teszem. Ha azt akarom, hogy Isten igéjéből válaszokat kapjak, akkor legjobb, hogyha ott vagyok Isten igéje közelében minél többet. Ugye triviálisan egyszerű testvérek, és mégis milyen nehezen megy sokunknak. Mert közben jön más, mert most még fáradt vagyok, vagy más dolgom van, de majd holnaptól. Pedig Lídiáék ezt csinálják, és ezért vannak jó úton. Kitenni magunkat jó hatásoknak. Megkeresik a kapcsolatot még egy-két hasonló asszonnyal, és azt a keveset, ami van, megosztják egymással. Rendszeresen, a nyugalom napján. Milyen jó úton vannak. És mi történik? Megérkezik hozzájuk Jézus Krisztus a követeink keresztül. Imádkoznak ezek az asszonyok. Ha nagyon szigorúan nézzük, igazából még nem tudják pontosan kihez imádkoznak. Hallottak Izrael Istenéről, talán többet vagy kevesebbet tudnak is ő róla. Ez az Isten Jézus Krisztusban mutatkozott be igazán. Még semmit sem hallottak Jézus Krisztusról. De nem baj. Imádkozz úgy, ahogy most tudsz. Mondd el azt, ami most feszít. Szólítsd meg azt az Istent, akit most ismersz. Közeledj, és közeledni fog hozzád. Jézus is mondja, zörgessetek, és ajtó nyittatik nektek. megérkezik az apostol, és mindenkinek lesz valami dolga. Megint iszonyú egyszerű dolgokat mondok. Pálnak az a dolga, hogy beszéljen, Lédiának az a dolga, hogy figyeljen, és az Úr is tesz valamit, az Úr pedig megnyit valamit. Így olvassuk, hogy az Úr megnyitotta Lédia szívét. Hűha! Akkor hárman is cselekszenek itt. Nézzük sorba, Pál beszél. Ugye nem is olyan egyszerű ez. Farizeus korában néhány évvel azelőtt talán még nem gondolta volna, hogy ő egyszer egy római provincia városa mellett, egy folyóparton néhány egyszerű pogányasszonnyal az Isten legnagyobb dolgairól fog beszélni. Hiszen ő ígéretes fiatal farizeus növendék volt. Komoly iskolákat végzett, rabbinak készült. Miköze egy tanult rabbinak néhány tájékozatlan asszonyhoz? Hát legalább pár férfi lenne. És Pál beszél az Isten nagyságos dolgait. Oda küldték, oda vitte, Jézus Krisztus bízta rá. Aztán Lídia figyel, milyen sok múlik azon, hogy akarom én, meg akarom ragadni, tovább akarok menni, mélyre akarok ásni abban, amit Isten igéjében készen megkapok. Hiába van előttem, nekem is dolgom van abban. Testvérek, az Úrról olvassuk, hogy megnyitotta Lídia szívét, hogy Lídia figyeljen arra, amit Pál mond. Hát ez csoda. Nem magától értetődő, hogy az ige elhangzik, akusztikusan megrezegteti a levegő hullámait, elér a fülemig, és akkor én ezt megértem, és hitre jutok, és a hitem erősödik. Ez nem így megy. Az Isten munkálkodik a szívekben. Vannak, akik egy életen át ülnek a templomban, és mindent tudnak az értelmükkel, és az életük nem Jézus Krisztusé. Vannak, akik nem jutnak túl a vallásos kereteken, a betanult, begyakorolt fogalmakon, iskolás válaszokon. Testvérek, csoda, különleges ajándék, hogyha Isten ezt teszi, amit itt olvastunk, megnyitja a szívét valakinek. Mit tehetek én ezért? Én a magam módján annyit tehetek ezért, hogy figyelek, hogy tudom, hogy kell nekem az a valami, hogy zörgetek, jövök, keresek, kérdezek, és az Úr megnyitotta a szívét, megnyitja a szívét az ilyen embernek. Micsoda Isten eszköze ettől kezdve? Az ige, az ő beszéde. Nem történik varázslat, semmiféle hókusz-pókusz, nem kell elvégezni egy tréninget, vagy letenni valamilyen esküt. Egyetlen egy dolog történik, Istennek az egyszerű igéje hangzik, és attól Lédia szíve, élete, jövője átalakul. Sok-sok ígéretet fűz Isten az ő igéjéhez. Éppen csak címszavakban felsorolok néhányat. Ahogy az eső és a hó lehull az égből, és nem megy oda-vissza, egyirányú ez a folyamat, lehull, és megöntözi a földet, megitatja a növényeket, azt mondja Isten, ilyen lesz az én igém is. Biztos, hogy ahova elküldtem, ott életet fog teremteni. Más helyen azt mondja az igéről, hogy kenyér, mennyei kenyér. Más helyen azt mondja, hogy világosság. Egy sötét szobában csak tapogatózunk, fogalmunk sincs, hogy mi merre van, fölgyújtják a villanyt, meggyújtják a világosságot, és egyszerre áttekinthetővé válnak a dolgok. Ilyen az Isten igéje. Ilyen lehetett ott ennek a néhány asszonynak a számára. És tükör. Belenézek, és végre látom magam úgy, ahogy Isten lát engem. és tűz, ami felgyújt, és sziklazúzó pöröly, ami szétveri az én hamis meggyőződéseimet és hamis reménységeimet, és lehet újat építeni jó alapokon, és mag, ami kicsirázik. Az Isten igéje hasznos. Éppen most olvassuk Timóteus második levelét a kalauzunk szerint. Hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságba való nevelésre, hogy tökéletes legyen az Isten embere. Testvérek, ha az Isten igéje mindez, akkor azt is kérdezi ma tőlünk, kicsiktől és nagyoktól, mindenkitől, aki hallja az igét, hogy mennyire jellemző a mi életünkre az, hogy figyelek, mint Lídia. Ugye van ez a kedves énekünk, majd fogjuk énekelni a végén, van egy ilyen sor, hogy kinek szavát lesem. És egy ige hirdető illusztrálta ezt egyszer, azt mondta, hogy készítettünk az ifisekkel naptárat, és az egyik minden oldalra írtak egy igét, és mindegyikhez választottunk képet, újságkivágást, fotót, valamit, és itt éppen egy énekeskönyvi sort írtak föl, nem bibliai igét, kinek szavát lesem, és egy kölyök macska volt a képen, amelyik éppen készül ugrani, és megfeszíti az izmait, hegyezi a fülét, minden idegszála arra a bizonyos tárgyra koncentrál, talán egy pamutgombolyag, vagy labda, vagy ki tudja mi, és valahogy így, ilyen figyelemmel Isten igéje ott van előttünk. Mennyire figyelsz? Megragadjuk-e a lehetőségeket? És hogyha az Isten igéje hasznos, akkor használjuk-e? Használ-e nekünk? Ott van-e az életünk döntéseiben, hétköznapjaiban? Az ige azt teszi Lídiával, aki nemrég még kereső volt, és szinte egyedül volt, azután figyelt, az Úr megnyitotta a szívét. Az ige azt teszi Lídiával, hogy elérkezik ez a harmadik lépéshez, ez pedig az engedelmesség. Így olvastuk, hogy megkeresztelkedett háza népével együtt. Mi volt az ő számukra a keresztség? Egész biztos, hogy nem volt megszokott úgy, mint mi nálunk. És nem egy hivatalos helyen történt, és nem egy lelkészt kellett hozzá megkeresni, hanem oda állhatott talán ugyanarra a folyópartra, felsorakoztatta a családját, a szolgáit, és alá merültek egy pillanatra szimbolikusan abba a vízbe, mert ez az alámerülés azt jelenti, hogy nekem a bűneimben meg kellene halnom, ha Isten igazsága érvényesülne, nekem az életem, ahogy én tudom vezetni, ahogy én eddig vezettem, az zsákutca, az halál, ezt jelenti az alámerülés, és utána rögtön felemelkedik a vízből a megkeresztelt, és megáldják őt Isten nevében, mert Jézus Krisztus vérében új életet kaptam. Újra följövök, élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. Csak egy zárójelet hadd tegyek ide. Ebben a fejezetben kétszer is olvassuk ezt a fordulatot, hogy megkeresztelkedett háza népével együtt. Egyebek között, és most nem mondom hosszan, ez az egyik alapja a mi gyakorlatunknak, hogy hívő családokban kisgyermekeket is megkeresztelünk. Lídia, mint családfő, ott éppen ő, mint önálló asszony, hitre jut, látja világosan, hogy az Úr Jézus Krisztus az én megtartóm, ő lesz az én életem ura mostantól, és hogyha voltak gyermekei, vagy egész biztos voltak beosztottai szolgái, ez így együtt volt a háznép, akkor ő értük is, mint a felelősséget vállaló személy, azt mondhatta, hogy ez az egész ház, kicsikkel, nagyokkal, mindenestül, mostantól Jézusé legyen. Itt Isten igéje fog hangzani, itt az ő parancsainak fogunk engedelmeskedni, itt őt hívjuk segítségül, tehát most mindenki megkeresztelkedik. Testvérek, ne értsük félre, ez nem azt jelenti, hogy attól kezdve azoknak az embereknek, mondjuk egy szolgának, vagy egy kiskorú gyereknek ne lett volna szüksége megtérésre, nekik is, előbb vagy utóbb, ahhoz, hogy üdvösségük legyen, mindannyiunknak megtérésre van szükségünk. De addig is, Biblia szerinti, itt olvassuk az igében, az egész háznépet el lehet pecsételni Istennek. Egy jelet kaptak a keresztségben, egy láthatatlan jelet, innentől ez a ház Jézus Krisztushoz tartozik. Bocsánat a hosszú zárójelért, újra és újra sokan rákérdeznek, vagy esetleg vitatják, miért keresztelünk meg kisgyermekeket, hát ezért. És még sok mást lehetne itt mondani. Na de térjünk vissza, megkeresztelkedik háza népével együtt, és utána mi történik? Megnyitja a házát. Először az Úr megnyitotta a szívét, és utána ez az asszony azt mondja, hogy ha most tehetek valamit, értetek, és Jézus ügyéért, tudjátok mit? Gyertek inkább a házamba. Ezt a Páléknak és a gyülekezetnek mondja, nagyon úgy tűnik a számomra az igéből, hogy ettől kezdve az a ház lett a kicsi, formálódó Filippi gyülekezet bázisa. Amíg nincs más Isten tiszteleti hely, addig Lídia háza. Miért? Azért, mert a megtérés nem csak azt jelenti, hogy valahol egészen belül megváltoztam. Nem csak azt jelenti, hogy most már tudom, mi lesz velem a földi halálom után, az Úr Jézushoz kerülök, és örök életem van. Természetesen ezek is itt vannak, de a megtérés ennél még többet jelent, minden megváltozik. Új tag lépett Jézus Krisztus hadseregébe, új hang lépett az őt dicsőítő kórusba, új ember van az ő asztala körül, minden megváltozott, elkezdődik valami, ami addig nem volt. És megtörténik ez, akár évek, évtizedek óta templomban ülő emberekkel, testvérekkel, egyszer-egyszer láthattam, hálás vagyok érte Istennek, elkezd valóban élni, akivel addig sem volt semmi baj, aki addig is rendesen mindig ott volt, és tisztelettudó volt, és kedves volt, elkezdi az életét abból a szemszögből látni, hogy Isten használ engem, Isten visz engem, akar velem valami jót, kíváncsian keresem, hogy mit, és amit a kezem ügyébe ad, és megértem, hogy tőle van, ha az kicsi is, én most meg akarom tenni, mert neki akarok élni. Lídia azt mondja, hogy gyertek, gyertek a házamba. Testvérek, az ő háza lehetett Európában az első keresztény gyülekezeti hely. Micsoda ehhez képest a Kölni Dóm, vagy a Párizsi Notre Dame, eltörpül, jelentéktelen, szóra sem érdemes, de Lídia háza. Testvérek, kár lett volna ezt kihagyni Lídiának. És most nézzünk így magunkra. Isten munkái, életmentő munkálkodása itt folyik körülöttünk. Ő kiválasztja, akiket akar, és megmenti, akiket akar, akármilyen mélyről, és építi az ő országát. Nélkülünk is kiválóan meg tudja tenni, de milyen jó, hogyha benne lehetünk. Milyen jó, hogyha ott lehetünk, mint Lídia, nem csak keresőként, nem csak imádkozóként, nem csak figyelőként, hanem engedelmes emberként. Most hadd nyissak meg valamit. Most éppen a pénztárcámat, most éppen egy napomat, néhány órámat valamire, valakinek odadok az Istenért. Most éppen a figyelmemet rendezem át, hogy arra figyeljek, amire Isten irányítja. Hadd kérdezzem meg a körülöttem élőket, az elesetteket, a gyengéket, bárkit, akihez Isten irányít, hogy mivel lehetek a szolgálatukra, mert én az Uramnak akarok szolgálni. Ez történik Lídiával, valamit, amit éppen akkor és ott rábíz Isten, megteszi. Olyan kár lenne, hogyha kimaradna ebből Lídia, vagy kimaradna ebből akármelyik testvérem. Testvérünk, lehet, hogy ez azt jelenti, itt és most a mi életünkben hívjam föl azt a valakit, látogassam meg, fejezzem ki a szeretetemet, vagy menjek a lelki pásztoromhoz, és rágjam egy kicsit a fülét, amíg nem ad valamilyen szolgálatot a gyülekezetben, biztos ki tud találni nekem is valamit, kapcsolódjak be valahova, amihez több idő kell, több erő kell, és eddig halogattam, de ott lenne a helyem, és mindenek előtt kérdezzem meg Istent, hol akar engem szolgálatban látni. Testvérek, láttuk ma, hogy Istennek különösen fontos ez a kicsi ima közösség, ez a néhány kereső. Akik nem nyugasznak, keresik az igazit, akik figyelni tudnak Isten igéjére, és akik ezt kérdezik, mit akarsz, hogy cselekedjen. Imádkozzunk! Jézus Krisztus, jól látod mindazt, ami az életünkben vallásosnak és hívőnek tűnik, de a felszín alatt talán leginkább csak üresség van. Jól látod, amikor kötelességszerűen és unottan fordulunk a te igédhez, vagy talán már úgy sem. Jól látod, amikor úgy jövünk el, akár még a te házadba is, hogy nem várunk tulajdonképpen semmit. Bocsásd meg ezt nekünk. És köszönjük, hogy te ki tudsz ebből mozdítani. Köszönjük, hogy te valóban a te nagy munkáidat végzed, hiszen sokszor láthattuk már bennünk is, körülöttünk is, és végezni akarod rajtunk keresztül is. Köszönjük, Úr Jézus, hogy nem vetetted meg azt a néhány asszonyt, hanem értük oda küldted az apostolokat, és köszönjük, hogy értünk ide küldted a te írott igédet, a református egyházat, lelki pásztorokat, lelki vezetőket, hívő testvéreket, értünk imádkozó embereket, olyan sok mindent megmozgattál, Úr Jézus Krisztus. És mindezek mögött legfőképpen azért adunk hálát, te értünk eljöttél erre a földre, azért, hogy magadra vedd a mi bűneinket, és kiszabadíts a halálból. Úr Jézus, szeretnénk nagy dolgokat várni tőled, és szeretnénk nagy dolgokban részt venni, mint kicsi eszközök, szolgáid, téged dicsőítő embereid. Kérünk, hogy mutasd meg, mi az, amit mi megnyithatunk a szívünkkel együtt. Kérünk, hogy mutasd a helyünket lépésenként, és engedd látni a te munkádat. Kérünk szenvedőkért, gyászolókért, olyanokért, akik nem látnak semmiféle reménységet maguk körül. Ne prédikáljunk nekik, de hadd sugározzuk a tőled kapott örömet és igazságot. És kérünk, hogy készíts találkozásokat, beszélgetéseket, amiben rád mutathatunk. Kérünk, hogy segíts úgy osztani be az időnket, a pénzünket, hogy te legyél abban az első helyen. Segíts úgy reménységgel élni, hogy hiteles legyen, amit rólad mondunk. Köszönjük, hogy felhasználhatsz bármit, még a mi szenvedésünket is, vagy valamilyen hiányunkat is, értesd meg velünk a te rendelkezéseid célját. Amen. Mondjuk együtt az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Szeretettel hívogatom a testvéreket holnap estére is, és hogyha tehetjük, hívjunk másokat is, családtagjainkat, ismerőseinket, mindenféle felekezeti hovatartozás nélkül szeretettel fogadunk itt bárkit. Holnap tovább megyünk, 16-tól 18. versig, mindössze 3 verset tessenek majd megnézni, már előre, erre hadd bátorítsak, és egy olyan találkozásról lesz szó, amire végképp senki sem számított Filippiben, csak az Úr Jézus. Énekeljük az áldás előtt az 512. énekünket, benne az emlékeztető sorral, kinek szavát lesem. Szólj, szólj hozzám, Uram, így kezdődik az ének.
Yeah.
fogadjuk Isten áldását. Az Isten békessége, amely minden értelmet felülhalad, őrizze meg szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen. Áldás, békesség, szabadítás.